Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvérek, rendkívül fontos, hogy az ember fogékony legyen az értékekre, az igazságra, érzékeny legyen a szíve. Azt hiszem, mindegyikünk számára ismerős, ahogy újságot olvasunk, hogy mondani szokták, tallózik az ember, nem olvas el mindent, egy újságból lapoz, tovább megy, és van, amire sose figyel oda. Az a félelmem, hogy igen sokszor vagyunk úgy ezzel a kérdéssel is, amit a mai vasárnap elénk állít a Szentírásból, a megtérés kérdése ez. Mintha mindig tovább lapoznánk. Hát térjenek meg a bűnösök, térjenek meg a gonoszok, és bizony, általában az ember nem magára gondol ezekben az esetekben. Pedig rendkívül fontos, hogy az ember megfelelő fogékonysággal, érzékenységgel bírjon, akkor, amikor a saját életét vizsgálja. Nagy őszinteség kell ehhez. Ebben a mai szentmisében különösképpen is kérjük az Istentől a kegyelmet, hogy helyesen tudjunk gondolkodni az életről, önmagunkról, egymásról, de talán legfőképpen az Istenről. Tartsunk bűnbánatot! Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben oda jött Jézushoz néhány ember, és azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. Erre Jézus megjegyezte. Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek, nem. Nem tartotok bűnbánatot, úgy elvesztek ti is mindnyájon. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18 ember, akire rádölt Siloámban a torony, és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek, nem. De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Aztán egy példabeszédet mondott. Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez. Ide járok 3 év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki. Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt. Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hát ha terem majd jövőre. Ha mégsem, akkor kivághatod. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, Istennek legyen hála, mi itt vagyunk. Nem tudom, mennyiszer gondolunk arra, hogy megtart bennünket az Isten. Lehet, hogy ez a fajta gondolkodás a múlté, hogy az élet az Isten ajándéka, az életünk az Isten kezében van, az életünk mértékét az Isten szabja meg. Vajon kevesen vagy sokan gondolnak így, vagy gondolkodnak így? Azt hiszem, hogy kevesen. Hiszen a modern világ embere kikívánkozott az Isten tenyeréből, függetlenítette magát. Csak hogy az életünk mértékét nem mi határozzuk meg. Hogy mi történik velünk, azt csak részben tudjuk befolyásolni. És bizony, nagyon sok eseményre, történésre nincs magyarázatunk, nincs válaszunk. Talán egy kicsit többet kellene foglalkoznunk nekünk is ezzel a kérdéssel, amit a Szentmise összekötő imádságában énekelve imádkoztunk, hogy Jézus Krisztus visszaszerezte nekünk azt a lehetőséget, amit elveszítettünk a bűnnel. Hát persze, ha kimondom ezt a mondatot, rögtön nagyon sok gondolat támad a szívünkben, milyen lehetőségről van szó. Aztán mit veszítettünk el, és mi az, hogy bűn? Testvérek, azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen újra tisztázni kell magunkban, és az az ember, aki ezzel foglalkozik, az az ember az Isten felé tájékozódik. Mondhatom ezt a nagyon súlyos szót, megtér, vagy a megtérés útjára lép. És ez mindenképpen azt jelenti, hogy az ember valamiképpen elfogadja az Istentől való függőségét. A hitetlen ember fölszabadult, fölszabadította magát, nincs is Isten az ő számára, következésképpen nincs bűn sem, következésképpen az ember úgy él, ahogy kénye kedve tartja. Talán azt mondhatnám, ha ez az ember életének a kiteljesedését jelenteni, majdnem, hogy azt is mondhatnánk, hogy na és. Csak hogy a világunk nem úgy néz ki, hogy mi olyan nagyon boldogok vagyunk, olyan megelégedettek vagyunk, olyan rendezett a világunk, mint amit szeretnénk. Ez a mai evangélium igyekszik választ keresni erre a kérdésre. Furcsa történetet hallottunk. Pilátus embereket megölt, Siloában rádölt a torony emberekre, és sokan meghaltak, és az izgatja az embereket, hogy miért történt ez. Hiszen nyilvánvalóan nagyon sokan ott voltak azon az ünnepségen, ahol a helytartó ezeket az embereket kivégezte, hát miért éppen őnekik kellett meghalni. Persze ilyeneket kérdezünk mi, de vajon akkor, amikor egy nagy tömeg összejön, és esetleg a tömegre támadnak, és megölnek embereket, vagy ahogy éppen múlt héten olvashattuk az újságban, Indiában egy nagy vallási ünnepen kidöntöttek az emberek egy nagy kaput, és rádölt emberekre, és meghaltak. Miért éppen ők? Vagy akár itt van a haiti földrengés, vagy a chilei földrengés a legközelebbi időpontban. Miért éppen azok haltak meg, akik meghaltak? Mi emberek tesszük föl ezeket a kérdéseket több szempontból. Azok az emberek elsősorban azért tették föl ezeket a kérdéseket, mert az akkori felfogás szerint, a zsidó hagyományokra hivatkozva, ezek az emberek azért haltak meg, mert ez következménye volt valami rossznak. Valami rossznak, amit ők tettek, és ennek ez a következménye. Majdnem, hogy azt is mondták, nem tudom, valószínű, hogy mondták. Megérdemelték. Persze, azt nem biztos, hogy tudták, hogy mi lehetett az, ami okozta ezt. És akkor, amikor mi föltesszük a kérdéseket, hogy miért? Miért éppen azok haltak meg? Vagy akik most itt vannak a templomban, és esetleg a kórházból jöttek ide. Miért éppen azt a betegséget szenvedem, amit szenvedek? Miért éppen én? Vagy mindannyian, akik ide jöttünk, biztosan hozzuk a szívünkben a gondjainkat, bajainkat, problémáinkat is. Miért vannak ezek? Miért érez engem? És majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy mindenki fölteszi ezeket a kérdéseket. És ez azért izgalmas kérdés, és ezért nem szabad tovább lapozni a Bibliát, akkor, amikor ezt a történetet olvassuk, mert nagyon fontos az üzenete. Jézus sajátosan válaszol. Egyértelmű és világos, amire ki akar lukadni, ez pedig a következő, az Isten irgalmas szívű. Nek külön is örülök, hogy éppen ma olvastuk ezt az evangéliumot, mert holnap lesz Istene Szent János atyánknak az ünnepe, az irgalmas rend alapítójának a nagy-nagy ünnepe. És talán az sem véletlen, hogy éppen most a 20. század vége felé II. János Pál pápa Istennek erre a tulajdonságára hívta fel a figyelmet, hogy az Isten irgalmas. Mert az a veszély áll fönn, hogy az emberek egyszerűen elsüllyednek a bűneikben. És azt hiszem, hogy ez az első, amire gondolni kell, hogy egyáltalán hogy vélekedünk a bűnről, hogy vélekedünk életünkről, és hogy vélekedünk az Istenről következésképpen. Hiszen a keresztény tanítás szerint az ember, aki bűnbe esett, ami egyszerűen azt jelenti, hogy függetlenítette magát az Istentől, gondoljunk az ősszülők bűnére, és ez a bűn folytatódik az idők végezetéig, mert az Isten szabadságot adott nekünk, és csak Istennel szabadságban tartozhatunk össze, igent is mondhatunk az Istennek, meg nemet is. Csak hogy ez a nem hatalmas és nagyon erős. Mert mi azt gondoljuk, hogy az Isten riválisunk, és valamiképpen azért megyünk bele ebbe a harcba, mert Istennek akarunk lenni. Az ördög is így kísértette a tanító történet szerint az őszülőket, olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a tanítás az, hogy az ember ilyen természettel születik, Ilyennek teremtett bennünket az Isten? Testvérek, nem. Hiszen ez is fölmerül ezzel a történettel kapcsolatosan. Miért nem teremtett az Isten jobb embert? Persze egy kicsit ostoba kérdés. Bár fölteszik. Miért nem teremtett az Isten jobb világot? Ez is ostoba kérdés, pedig erről is beszélek. Testvérek, egészen biztos az, hogy a legjobb világ az, amelyben élünk. Mert az Isten, ha teremt, csak a legjobbat teremtheti. Szóval nincs, hogy egy kis hibás világ. És egészen biztos lehetünk abban is, hogy az ember is, ahogy megteremtette az Isten, a legjobb volt. Akkor, amikor a teremtés történetet olvassuk, akkor mindig refrénszerűen ismétlődik, látá Isten, hogy jó, amit teremtett. Jó a világ is, jó az ember is. Csak innen lehet kiindulni, és csak innen értjük, mi is a bűn. Amikor az ember önállósítja magát. Amikor az ember fölszabadítja magát az Isten alól. Az Istennel való kapcsolatból kilép. És itt most azt hallottuk, abban az a bizonyos imádságos énekben is, hogy Jézus visszaszerzi nekünk azt, amit elvesztettünk a bűn által. De hogyan? És ez a döntő kérdés. Ahhoz, hogy az ember új életet tudjon élni, a nagybőti idő egyébként erre való, hogy ezen többet gondolkodjunk, ehhez arra van szükség, hogy az ember visszatérjen az Istenhez. Valahogy úgy, mint futók, sportban lehet ilyet látni, amikor váltófutások vannak. Minden erejét beleadja, és egy pillanatra meg kell állni, amikor fordul. Valamiképpen ez a nagybőti idő is ilyen, hogy a nagy futásunkban egy pillanatra meg kell állni, és visszafordulni. Ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni az ember, ez csak akkor lehetséges, ha egy pillanatra legalább megáll. Különben a lendület kiviszi, és szó sem lehet győzelemre. Tehát arról kell gondolkodni. És Jézus ebben akar segíteni, hogy hogyan juthatunk vissza az Istenhez. Először is, testvérek, úgy, hogy egy helyes istenképet kell kialakítanunk. Ugye Jézus ezt a furcsa választ, amit adott, amit nem is értettek, mert az ő világukban ez érthetetlen volt, ők meg voltak arról győződve, hogy ezek, akik meghaltak, ezek megérdemelték. Mint ahogy abban a világban az is természetes volt, hogy aki szerencsés, meg sikeres, az biztosan azért olyan, mert megérdemli, mert jó volt. Minden helyzetben, minden körülmények között. És Jézus azt mondja, hogy ilyen világ nincs. És olyan Isten nincs, aki jutalmakat osztogat, meg büntetéseket. Ilyen Isten nincs. Mert az Isten irgalmas. Majd egy pillanatra még ide visszatérek. Jézus ezt a fajta istenképet töri össze. Az Isten atya, az Isten szeret. Tehát egészen másképp kell gondolkodni róla. Ki tud másképpen gondolkodni az Istenről az, aki helyesen gondolkodik az életről? Az a fajta gondolkodás, amit hallottunk a Bibliában, és az a gondolkodás, ami ma is meghatározza a mi gondolkodásunkat is, meg általában az emberek gondolkodását, annak ellenére a mi esetünkben, hogy keresztények vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez az élet minden lehetőségnek a tárháza. Úgy gondoljuk, hogy ebben az életben kimerül minden, a jó is, meg a rossz is. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez az életünk a születésünktől a halálig tart. És ez nem keresztény gondolkodás. Ez az egyik, amire komolyan oda kell figyelni. A másik, ami az Isten képünkkel kapcsolatos, hogy az Isten igazságos, de az igazságosságához hozzátartozik az irgalom. Az Isten nem mondja a rosszra azt, hogy jó, és az Isten nem mondja a jóra azt, hogy rossz. Mi belemegyünk ilyen játékokba. Nyilvánvalóan a rosszal van a gondunk, és itt kell nagyon tudatosan az Isten felé fordulnunk, hogy az igazságos Isten irgalmas. És ezen nagyon kérem, ne botránkozzunk, mert ezen az emberek botránkoznak. Nyilvánvalóan azért, mert amikor bármifajta baj ér bennünket, akkor a miértek jönnek, amikor a másikat éri a baj, bizony, néha talán még örülünk is, néha talán úgy gondoljuk, hogy ez az Isten válasza, testvérek, ezek pogány gondolatok. Az Isten titka, így fogalmaztam magamban, ez a szó jutott eszembe, a rossz fölött az Isten titka borong. Bár igaz, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. Ha szabad így mondani, az Isten világa. De bizony, mi itt a mindennapjainkban nagyon sokszor csak a felhőt látjuk. És keressük a napot. Ne felejtsük el. Az Isten irgalmas. És ez azt jelenti, hogy lehetőséget ad. És az ember lehetősége ez, hogy odaforduljon ehhez az Istenhez, ez a megtérés, és vele gondolja el az életét. Ez a példázat, amit hallottunk, a fügefának a példázata. Azt mondja a vincellér, adjunk még neki egy kis időt. Hát testvérek, ez azt jelenti, hogy a fiú, aki visszaszerzi nekünk az Istennel való kapcsolatunkat, ezt teszi. Az gazdának, az atyának mondja, hogy adjunk még neki időt. Jézus megváltása ezt jelenti, mindegyikünk számára ezt jelenti. Adjunk még nekik időt. És nem arról van szó, hogy egyik napról a másikra. Termésről van szó. A termés az nem úgy van, hogy ma elültetek valamit, és holnap szüretelek. Időre van szükség. És akkor, amikor erről van szó, hogy az Isten időt ad nekünk, akkor ez ezt is jelent. Isten igazságosságát, az ő irgalma ragyogja be. Örüljünk ennek. És gondolkodjunk el azon, hogy valóban, ami mindennapi életünkben az Istennel való kapcsolatunk mennyire érvényesül. Mondjuk otthon a családban. Mennyire az Isten határozza meg az egymással való kapcsolatunkat? Vagy talán azt is mondhatnám, hogy a szomszédaink észrevették-e, hogy ez egy keresztény család? Nyilvánvalóan A tetteink azok, amik erről árulkodnak. Ez nem azt jelenti, hogy kérjük az ajtóra, hogy XY keresztény. Nagyon érdekes, amikor Palesztinában jártam, ott a keresztény családok ajtaján ez is ki volt írva. Valami jel is volt, hogy ők keresztények. Kevesen vannak, sajnos. Nagyon-nagyon kevesen vannak. Sokkal többen a más vallásúak. Például ezen gondolkodni. Vagy a munkahelyünkön. Tudom, abban a pillanatban, hogy ezt kimondom, ugyankére annyira megtanultuk az alkalmazkodást, annyira megtanultuk a titkolózást, a rejtőzködést, és hát persze igen nagy felelősség az, hogy az ember keresztényként munkálkodik valahol. Látható? Tudják rólunk? Vállaljuk? Vagy mondjuk a szórakozó helyen? Hogyan szórakoznak a keresztény fiatalok? Mit jelent a keresztény fiataloknak az egymással való kapcsolata? Másmilyen, mint a hitetleneké? Testvérek, tudomásul kell vennünk, hogy az ember bűnben születik, mert eltávolodtunk az Istentől. Jézus Krisztus vissza akar bennünket vezetni az Istenhez. Ez csak akkor lehetséges, ha az ember elhiszi, hogy az élete Isten ajándéka, ha az ember elhiszi azt, hogy az életünket az Isten kezében tudjuk, ha az ember elhiszi azt, hogy ez a élet véges, ez a földi élet véges, és nem ez az egyetlen lehetőségünk, és ha az ember ezt komolyan gondolja, akkor talán abban is tud hinni, hogy mekkora ajándék, hogy időnk van arra, hogy visszataláljunk az Istenhez. Időnk van arra, hogy az Istennel való közösségünket fölépítsük. Botladozásaink, tévedéseink, hibáink közepette. Isten mindig lehajol, ha elesünk. Az Isten mindig menteget bennünket, ha hibázunk, ha bűnt követünk el. Engedjük, hogy az Isten mentegessen bennünket, mert irgalmas szívű. És más lesz minden. Más lesz számunkra a világ, más lesz számunkra az élet, az emberek élete is, a magunk élete is. És ez a jövő. Ez a jövő akár mondható így, hogy egy jobb földi élet, de valamiképpen ebben mindig beletartozik az örök életünk is. Hiszek az egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, egyet biztosan tudunk, hogy bármi rossz, ami velünk történik, az nem az ember valamilyen rossz tettének a következménye. És azt se felejtsük el, bármi szerencse ér bennünket, és jó történik velünk, az nem azért van, mert megérdemeltük, és jutalomképpen kapjuk. Másról van szó. Az életünk Isten titka. Nekünk egy lehetőségünk van, és ez nagyon fontos, hogy ezzel az Istennel mi jóban legyünk, összetartozzunk vele, és higgyünk abban, hogy erők szabadulnak fel belőlünk. Ahogy Jézusból is a szenvedése, megváltó szenvedése nyomán a világ megváltó erői szabadultak föl, ugyanúgy hatalmas energiák vannak a mi szívünkben is, ha Isten akarata érvényesül az életünkben. És ezek az energiák ebben az esetben felszabadulnak. Higgyék el, a világot ezek az erők hordozzák. Ha baj van, akkor ez azért van, mert ezek az erők nem támadnak föl a mi szívünkben. Kérjük ehhez az Isten kegyelmét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. Alázattal kérünk, mutatkozzék meg tetteinkben is, hogy e szentségben veled találkoztunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, múlt vasárnap is hangsúlyoztam. Holnap, március 8-án, Istenes Szent János atyánk nagy ünnepe van. Holnap a világ minden pontján lévő irgalmas rendi intézmények, illetve közösségek ünnepelnek, és köszöntjük ezt a nagyszerű embert, aki az életét a betegek szolgálatára áldozta, és aztán az ő nyomán sokan mások. Tegnap egy nagyon, nagyon kedves meglepetés ért. Tegnap déltájban egy félórás filmet mutattak be a gyógyító szerzetesekről, és ennek nagy része a mi kórházunkról, illetve a mi életünkről szólt, hiszen egyedül vagyunk. Éppen elgondolkodtam rajta, 1950 előtt több mint 30 szerzetes rend foglalkozott betegápolással. Képzeljék el, mi lenne, hogyha ezeket nem verik szét. Már a kommunista időben is jajongtak az orvosok, hogy mennyire hiányoznak az apácák a kórházakból, akik ugye nem munkaidőben dolgoztak, hanem az életüket adták oda, és annyit az életükből, amennyi éppen kellett ahhoz, hogy valakiről gondoskodjanak, és még pénzt se kaptak érte. Mert Isten iránti szeretetből tették mindezt. Megdöbbentett, amikor volt ez a kiállítás, és különböző figurák, különböző szerzetesek ruháiba öltöztetve, gyakorlatilag maradtunk szinte egyedül. Mert a Széheruti kórházban ferences nővérek még valami ilyet tesznek, ez nincs több. Kész. Mekkora veszteség ez. Ma különösen látjuk. És mi ezt engedjük. Azért azt hiszem, hogy ezek kemény dolgok. Arról nem beszélve például, amit művelnek velünk is, a mi kórházunkkal, a mi közösségünkkel, akkor, amikor hatalmas anyagi áldozatokat hozunk, azért, hogy gyógyíthassunk, ugye havonta van 50 millió most a veszteségünk. Azért, hogy a betegeket gyógyíthassuk. Ki fogja ezt a veszteséget egyszer megfizetni? Ki? Eddig még soha senki nem tette. És egyetlen fillér támogatást nem kaptunk. Kaptunk rom épületeket, és szétzilált osztályokat. Holnap Istenes Szent János atyánknak lesz az ünnepe. Imádkozzunk ezen a napon. Ja, a meglepetés, hát ezt elfelejtem mondani. Akkor lement ez a film, csöng a telefon, és egy fiatal ember telefonál, hogy ő szeretne jönni hozzánk. Mert ugye a nyilatkozatban ezt is mondtam, hogy aki boldog akar lenni, az jöjjön. Aki nem akar boldog lenni, az maradjon. Érdekes volt ez a telefon. Jó, persze másút is lehet boldognak lenni, de egyet biztosan tudok. Aki valóban ezt az utat választja Isten iránti szeretőből, az csak boldog lehet. Itt a Gellért bizonyítja. Még sokan mások. Úgyhogy ez volt a meglepetés, hát reméljük. Holnap délután 14:00 lesz itt ünnepi szentmise, a kórház dolgozói jönnek erre, de este 17:30 is lesz természetesen szentmise. Úgy látszik, hogy minden vasárnap kis meglepetés ér bennünket. Ugye múlt vasárnap is voltak itt kedves vendégeink, most meg majdnem a legkedvesebb vendégünk van itt, Nasser, aki Isten hozott, Nasser. Kicsit elkéstél, elnézted az időt. Tegnap este együtt voltam vele, nem voltunk olyan későig együtt. 9:30 után elköszöntünk egymástól. Nasser Betlehemben él, ott a kórháznak volt az igazgatója, most tiszteletbeli konzul, ez egészen nagyszerű, ezt Jungbert Bélának köszönhetjük. Elsősorban Béla. És én most legalább itt hadd mondjam azt a sok-sok szeretetet, amivel Mártival együtt. Béla 9 évet szolgáltak a Szentföldön diplomáciai testületben, mint konzul, mint követ, és mindenki az ő vendégük volt ott. Aki oda ment, az ő vendégük volt. Lehetőleg minden zarándok csoportot is Béla, mint követ, köszöntött a szent helyeken, és nagyon sok ajándékot kaptak tőle lelkileg is, de egyébként is. Én mindig náluk laktam, mikor ott voltam, meg még másokat is a nyakukra küldtem, és ő náluk mindig sokan laktak, és nem csak szeretetet kaptak, hanem asztalt is, meg ágyat is. Szóval valami csoda volt. Ez én mondtam is, hogy kár, hogy hazajöttek. De hát örülök, hogy hazajöttek egyik oldalról, másik oldalról meg. De azért tervezgetünk, hogy hátha lelkileg vissza tudunk menni oda. És majd Nasser ebben sokat fog segíteni. Egyébként a kórházunk egy kapcsolatot teremtett a Betlehemi kórházzal. Mi már voltunk ott orvosokkal, most májusban jönnek majd onnan ide orvosok, úgyhogy nagyon-nagyon fontos. És Nasser azt mondta, hogy neki Magyarország a második hazája. És ez így van, nem Nasser? Ugye? Igen. Ő itt tanult annak idején, és hát gyönyörűen beszél magyarul, és még gyönyörűbb, ahogy szeret bennünket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében!